Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól, a Szentléleknek közösségében. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennálló énekül a 138. Zsoltár első versét énekeljük. A 138. Zsoltár első verse így kezdődik: Dicsér téged teljes szívem. Helyünket elfoglalva folytassuk Isten tiszteletünket, és énekeljük a 180. dicséretünket, a 180. dicséretünk mind a négy versét: Ó boldog az az ember, ki Isten útján jár. mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön továbbra is az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Halljátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amint felolvasom hitünk erősítésére, lelkünk épülésére, a János apostol első levele, 4. részének első 6 verséből. Isten igéjét, mint az ő tulajdonszavát, buzgó figyelemmel, engedelmességre kész lélekkel leülve hallgassátok meg. A János apostol első levele, 4. részének első 6 verséből így szól a mi Urunk igéje. Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy Istentől valók-e, mert sok hamis próféta jött el a világba. Az Isten lelkét erről ismeritek meg, amelyik lélek vallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el, az Istentől van. Amelyik lélek pedig nem vallja Jézust, az nem Istentől van. Ez az Antikrisztus lelke, amelyről hallottátok, hogy eljön, most pedig már a világban van. Ti Istentől valók vagytok, gyermekeim, és legyőztétek őket, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van. Ők a világból valók, ezért a világ szerint beszélnek, és a világ rájuk hallgat. Mi Istentől valók vagyunk, aki ismeri Istent, az hallgat ránk, aki nem Istentől van, az nem hallgat ránk. Erről ismerjük meg az igazság lelkét és a téveigés lelkét. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, annak befogadásán és megtartásán. Gyertek, emeljük fel szívünket Istenhez, és imádkozzunk hozzá így. Hálás szívvel vagyunk itt együtt, Urunk, ahol a Te igéd hangzik tisztán, és olvashatjuk minden nap a Te igédet, amelyben nem a téveigés lelkét, hanem a Te szent és igaz igédet találhatjuk meg. És arra van szükségünk, hogy megtisztítsd a mi szívünket, hogy egészen rá tudjunk hangolódni, egész gondolatvilágunkkal, életvitelünkkel és mindennel. Köszönjük, hogy ébresztettél vágyat a szívünkben arra, hogy közösségben legyünk veled és egymással, és ezen az Isten tiszteleten meghallgassuk, mit üzensz számunkra. Tégy készé, hogy ne a bűneink válasszanak el bennünket tőled, hanem megtisztult szívvel és lélekkel teljesen rád tudjunk figyelni. Hadd kapjunk választ a mi kérdéseinkre, oszlasd el szívünk minden kételkedését, tarts távol az ördög munkáját, és add meg, hogy mindannyian lelkileg épüljünk ezen a mai Isten tiszteleten. Drága igédnek kész szállást, adj mindenütt szabad folyást. Amen. Az ige hallgatására készülve a 209. dicséretünket énekeljük. A 209. dicséret így kezdődik. Úr Jézus, mely igen drága a Te igédnek világa. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni Szent Lelkének segítségül hívásával. Előbbi igénkben van megírva, közelebbről a János első levele 4. részének első versében eképpen. Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy Istentől valók-e, mert sok hamis próféta jött el a világba. Kedves testvérek, azok, akik már ilyen másfél-két évtizede is ide jártak a gyülekezetbe, talán még emlékeznek arra a színdarabra, amit a fiataljaink megtanultak és előadtak, Pincebogarak címmel. Ebben a színdarabban az események azt szerint alakulnak, hogy a szereplők éppen kire hallgatnak, a mennyei hangra, Isten beretésére, vagy arra, amit éppen az ördög súgott a fülükbe, a sötétséget jelzik a Pincebogarak címben. Az ördögi lelkek, akik megpróbálnak rávenni arra, hogy ne az Úrra figyeljünk, hanem ő rájuk. És volt egy olyan jelenet is a színdarabban, amikor a főszereplő, aki egyébként egy hitben élő fiatal embert alakított, egy alkalommal szinte szóról szóra ispételte azokat a mondatokat, amiket éppen az ördög súgott a szívébe, a gondolatába. És rá kellett, hogy ébredjen, hogy most ő nem az Úrra figyelt, az Úrra hallgatott, hanem az ördögre, és aztán a bűnét megbánva ki kellett békülnie azzal, akit előzőleg csúnyán megbántott. És ez a színdarab azt mutatja be, amiről János apostol ír itt a levelében, hogy kétféle lélek vezethet bennünket, és nem mindegy, hogy mi kire hallgatunk. Más hangra figyel a világ, és más hangra figyel az, aki az Istentől született. A 6. versben így olvastuk, hogy mi Istentől valók vagyunk, aki ismeri Istent, az hallgat ránk, aki nem Istentől van, az nem hallgat ránk. Erről ismerhetjük meg az igazság lelkét és a tévejgés lelkét. Hogy kire hallgatunk? Egy amerikai üzletembernek volt egy indián ismerőse, barátja, akit meghívott magához New Yorkba, és ez az indián, aki mindig is a természetben élt, nagyon kényelmetlenül érezte magát ott a nagyvárosi hangzavarban, forgatagban, de ahogy mentek a járdán, egyszer csak megállt ez az indián, és azt mondta, hogy én hallani vélek itt valami tücsköt a közelben. Azt mondta az üzletember barátja, ez lehetetlen, itt nem lehet az autók hangjától semmilyet meghallani. Márpedig én hallottam, mondta ez az indián, és ott a mellettük levő növényzet szárát félrehajtva valóban meg is találták a tücsköt. És ahogy mentek tovább, ez az indián elővette egy pénzérmét, és ügyesen leejtette a járdára, mire az üzletember azonnal odafigyelt, hogy mi esett le, és azt mondta az indián, hogy na látod, hogy meg lehet hallani a halk hangokat is, csak az a kérdés, hogy mi mire vagyunk felkészülve, mit hallgatunk, mire figyelünk, mi érdekel bennünket. Hát így vagyunk, hogy ha rá tudunk hangolódni az Isten hangjára, vagy más lélekre figyelünk, az szerint halljuk, vagy nem halljuk azt, ami ér bennünket. Nekünk tisztában kell lennünk azzal, hogy kinek a vezetése alatt vagyunk, kit követünk, kinek az útján járunk, és ebből következően merre haladunk, milyen cél felé tartunk. És eközben sokfelől hallunk útbaigazításokat, tanácsokat, amiket vagy jó követnünk, vagy el kell utasítanunk. És keresztényként nekünk nagyon is meg kell vizsgálnunk, hogy milyen lélek vezeti azokat, akik minket tanítani akarnak, tanácsolni akarnak, el akarnak valóva juttatni minket, hogy figyelünk rájuk, vagy nem figyelünk rájuk. El kell tudnunk dönteni, hogy hallgatunk rájuk, vagy nem hallgatunk rájuk. Elfogadjuk, vagy elutasítjuk őket. És így a mai istentiszteleten arra keressük a választ, hogy egyrészt mi, akik itt vagyunk, kinek az útján járunk, kire hallgatunk, másrészt pedig, hogy honnan tudjuk biztosan megkülönböztetni az igazat a hamistól, az Isten lelkét a téveigés lelkétől, mi az, ami alapján bizonyosan meg tudjuk különböztetni. Először tehát azt kell tudnunk, hogy melyik úton haladunk, tényleg a keskeny úton járunk-e, hogy Jézus nyájához tartozva őt követjük, vagy pedig tévúton vagyunk. Ha ugyanis én Jézus juha vagyok, akkor nekem hallanom és értenem kell a jó pásztor hangját. Jézus így mondta, az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Sokan panaszkodnak arra, hogy olvasni próbálják ugyan a Bibliát, de nem értik, nem hallják ki belőle Jézus személyesen hozzájuk szóló szavát. És most, aki hallgatom az igét, és én is hasonló helyzetben érzem magam, akkor ennek lehet olyan oka, hogy én azt keresem az olvasott vagy hallgatott részben, amit én magam is hallani szeretnék, ami simogatja a lelkemet, és nem azt figyelem, amit tényleg hallanom kellene. Ha tényleg tudni akarom Isten akaratát, akkor kész vagyok arra is, hogy ő szembesítsen a bűneimmel, a hibáimmal, és változtassak ott, ahol változtatnom kell. Ha engedelmes szívvel kész vagyok lemondani arról, amire az Úr azt mondja, hogy ne tegyem, igazán akkor fogom meghallani és megérteni az ő hangját. És én komolyan gondoljam át, hogy én tényleg a Jézus veretése alatt élek-e, ő az én vezérem és pásztorom, vagy ezt csak úgy mondom, mert így illik. Ha én tényleg a Jézus veretése alatt élek, akkor én nem csupán vallási kötelességből nyitom föl a Bibliát minden reggel, hanem én odafigyelve hallom is belőle az én hozzám szóló Úr szavát, aki megszólít, akinek van mondani valója számomra. Ha pedig már jól hallom és értem, és jól ismerem a pásztor hangját, akkor meg fogom tudni különböztetni minden más hangtól. Ahogy amikor elkezdünk telefonálni, fölhívunk valakit, és azonnal észrevesszük, hogy nem az az illető szól bele, akit hívtunk, ugyanígy érzékelni fogjuk azt is, hogy ez nem a Jézus hangja, ilyet ő nem mondana, amit esetleg éppen egy lelki könyvben olvasok, vagy egy internetes igehirdetésben hallgatok. Erre még akkor sem szabad hallgatnom, ha vallási verető szájából hangzik el, mert én ismerem jól a pásztor hangját, és ez éppen most nem az ő hangja. Ismerem-e már ilyen jól Jézust, hogy minden körülmény között is ráismerek a hangjára? De jó, ha így van már. Ha viszont még nem vagyok teljes szívvel az Úré, akkor könnyen azt gondolhatom, hogy ahol valami szent lelki dologról van szó, például szeretetről, vagy békességről, akkor az biztosan Istentől való üzenet. És veszélyes ez a tudatlanság, mert ha én nem vagyok kellően felkészülve a téveigés lelkének a csapdájára, akkor megtéveszthető vagyok. Gondoljunk a reformáció elindulására. Az embereknek nem volt bibliájuk, mert nem volt még lefordítva az ő nyelvükre, csak annyit tudhattak Istenről, amennyit az egyházi vezetők, a papok vagy szerzetesek tanítottak nekik. És el lehetett hitetni azt is, hogy a bűnbocsánatot meg lehet vásárolni pénzen. Csak legyen miből kifizetni. És ezt a tudatlanságot kellett sürgősen orvosolni azzal, hogy a Bibliát lefordították az anyanyelvre. Orvosolták azzal, hogy a protestáns egyházak olyan iskolákat nyitottak, ahol a gyermekeket is már a helyes ismeretre, Isten szavára tanították, megismerhették Jézust, megismerhették a kegyelemből hitáltal elérhető üdvösséget. A tudatlanság azért veszélyes, mivel nem tudjuk a lelkeket megkülönböztetni, és így nem vesszük észre, amikor a sátán a világosság angyalának adja ki magát. Erről is ír a Biblia, hogy az utolsó időkben a sátán úgy jelenik meg, mint a világosság angyala, annak adja ki magát, és csak aki az Úrra figyel, az fogja tudni észrevenni, hogy itt nem Jézus szól hozzám. Csak akkor tudjuk azonosítani a tévtanítást, a hamis útbaigazítást, ha az igazit már ismerjük, ha magát, Jézust megismertük, őt követjük, és neki engedelmeskedünk. Kire hallgatunk? Arra, aki az igazat mondja, vagy aki szépen tálalja nekünk a hazugságot? Általában azt szeretjük, ha valaki szemtől szemben valami szépet mond nekünk. Nem szeretjük, hogyha valaki az igazságot nyersen is akár a szemünkbe mondja. Sokszor inkább annak tudunk örülni, hogyha valaki kedveskedve, bókolva, fiatalabbnak mond, mint ahány évesek tényleg vagyunk, vagy ugyanígy, ha látszik rajtunk egy betegség, akkor jobban esik nekünk, ha azt mondják, hogy egész jól nézel ki, mint az, hogy sápadt vagy, beesett az arcod, el kellene menned az orvoshoz, mert valami nincs rendben. Vagy engem ne mondjon senki kövérnek, én csak molett vagyok, vagy inkább telt karcsú, vagy meg lehet bántani engem azzal, hogyha bénának, kétbalkezesnek neveznek, még akkor is, ha ügyetlenségből tényleg elrontottam valamit. Így vagyunk vele, hogy bár a lelkem mélyén tudom, hogy mi az igazság, mégis elvárom, hogy udvariasságból, tapintatból retusált képet készítsenek rólam, olyat, ami nem a valóságot mutatja, hanem el vannak rejtve, tüntetve a csúnyaságok, a ráncok, a foltok, a torzulások. És itt mindjárt egy fontos dolgot is tisztáznunk kell, testvérek, hogy vajon mindig az a jó, hogyha elhallgatjuk az igazságot? Például megmondhatjuk-e a szerettünknek, hogy olyan betegsége van, amit nem lehet meggyógyítani? Mert ha elmondjuk neki, akkor lehet, hogy kétségbe esik, és ha már úgy is rossz a helyzet, legalább hadd kíméljük meg a hátra levő időben a rossz hangulattól, a depressziótól, a halálfélelemtől. Az tényleg jó, hogyha fölöslegesen nem ijeszgetjük azt, akit szeretünk, viszont van egy másik szempont is, ha ő most nem sokára egy olyan útra kell elinduljon, amire még nincsen felkészülve, és erre nincsen sok ideje, akkor segítenünk kell arra, hogy erre az útra fel tudjon készülni. Mi a jobb, hogyha tapintatból hallgatunk, és hagyjuk őt, hogy készületlenül a kárhozatba jusson, vagy ha elmondjuk, hogy nagy a baj, de imádkozva mellé állunk, és segítünk neki megtalálni az örök életre vezető utat. Ha égne a ház, akkor nem sokat gondolkodnánk azon, hogy a békésen alvó és szépeket álmodó gyermekünket felébresszük-e, hiszen élet-halál kérdéséről van szó. De nem ugyanez a helyzet akkor is, amikor szeretünknek az örök élet és örök halál kérdésében kell döntenie? És ha mi lennénk az ő helyében, akkor kire hallgatnánk inkább? Arra, aki azt mondja, hogy nem sokára meggyógyulsz, vagy inkább arra, aki szeretettel elmondja a valóságot, de megígéri, hogy mellettem áll ebben a nagy harcban és küzdelemben, ahol Jézus Krisztus kezét megfogva a legjobb célba fogok megérkezni. A szeretet az igazságot mondja akkor is, amikor ez nehéz. És a kérdés most az, hogy én kire hallgatok? Arra, aki azt mondja, hogy nincs pokol és nincs ítélet, vagy arra, aki azt mondja, hogy van, de nem szükségszerű, hogy oda kerüljünk. Arra hallgatunk, aki halálközeli élményt élt át, és ebben az élményében csupa szeretettel és mennyei fényességgel találkozott, vagy pedig arra Jézusra hallgatunk, aki pontosan tudja, hogy mi van a halál másik oldalán, mert ő az élet és halál ura, és megjárta a halál és a pokol mélységeit is. Igénk szerint a világ azokra hallgat, akik a világból valók, akik pedig ismerik Istent, azokra hallgatnak, akik Isten lelke által szólnak. Ezért nekünk meg kell vizsgálnunk, hogy honnan jön az a hang, amely bennünket hívogat, csábít, irányít, tanácsol, ösztönöz. Kedves testvérek, soha nem érte még az embert ekkora információ áradat, mint napjainkban. Ha bekapcsoljuk a tévét vagy az internetet, csak úgy özönlenek ránk a különféle reklámok, hírek, mindenféle információk, és azt sem tudjuk, hogy mi igaz abból, amit látunk és hallunk. Ma már nem nehéz egy videót úgy elkészíteni, hogy annak semmi köze ne legyen a valósághoz. A saját szemünkkel látjuk, valójában pedig meg sem történt, el sem hangzott az, amit a képernyőn látunk. Csak kapkodjuk a fejünket, és keressük a biztos kapaszkodókat, honnan tudnánk ellenőrizni, mi az igazság, és mi az, amivel minket akarnak becsapni vagy manipulálni. És lelki téren sem jobb a helyzet. Ha János apostol idejében fontos volt, hogy ne higgyenek minden léleknek, hanem vizsgálják meg a lelkeket, hogy Istentől valók-e, akkor ez ma többszörösen is igaz. A Covid-járvány óta rengeteg istentisztelet, vallásos összejövetel, kép és hanganyaga fenn van az interneten, és sokan szívesen nézegetünk, hallgatunk is ezekből az istentiszteleti közvetítésekből. De nem lehetünk biztosak abban, hogy tiszta tanítás hangzik-e ott, vagy a tévejgés lelke szól, félrevetés, hamis tanítás. Megtévesztő lehet, hogy a Bibliából idéznek, de amivel kiegészítik, az vagy Isten lelkétől való és az épülésünkre szolgál, vagy pedig ördögi csapda, amiben gyanútlanul belesétál az, aki hallgat rá. Gondoljunk arra, hogy amikor Jézus megkísértette az ördög is idézett a Bibliából, csak éppen elhallgatott egy fontos mondatot, kifejezés belőle, és így kicsavarva idézte Jézus felé, hogy őt eltérítse az útjáról. Még a 80-as években jártam Amerikában, és nagy örömmel töltött el, hogy a könyves boltokban, a gyermekkönyvek polcain gyermekbibliákat, gyermekeknek szóló lelki könyveket is láttam. Akkor nálunk ez még elképzelhetetlen volt, hogy egy nem egyházi könyvesboltban ilyen bibliákat lehessen látni. De ahogy tovább gondoltam a dolgot, korai volt a nagy örömöm, ugyanis ezek a bibliák közös polcon egy sorban voltak a mesekönyvekkel, ez pedig azt sugallta, hogy a bibliai elbeszélések egyenértékűek a tündérmesékkel, a Biblia végtére is nem más, mint egy mesekönyv, a gyermekeknek ugyanúgy lehet mesélni a bibliai történeteket, mint egy kitalált mesét, aminek a valósághoz semmi köze. És meg kellett volna különböztetni, hogy innen eddig mesekönyvek sorakoznak, egy másik polcon pedig gyermekbibliák. Az igazat a hamistól meg kell különböztetni, és nem szabad összemosni a kettőt. Édesapám, aki szintén lelkipásztor volt, egy külön könyves szekrénybe gyűjtötte azokat a könyveket, amelyek nem a tiszta igei tanítást képviselték. Nem dobta ki ezeket, bár legszívesebben azt tette volna, hiszen ezeket is ismernie kellett ahhoz, hogy jó útra segítse az eltévedt embereket, de ezt a könyves szekrényt ő úgy nevezte, hogy méregraktár, és ebből nem adhattunk senkinek sem ajándékba könyvet. Honnan tudhatjuk meg, hogy amit olvasunk, vagy amit hallgatunk, tiszta-e vagy sem, Istentől való-e, vagy az ördögtől származik? Ez a másik nagy kérdés. És erre kereste János is a választ a levelében, hogy az olvasóinak segítsen eligazodni. És nem mindig tiszta szándékkal, de még a farizeusok és írástudók is erre voltak kíváncsiak, amikor gyanakvóan néztek Jézusra, hogy az ő tanítása az Istentől való, vagy nem. De ha ők hitték volna, hogy Jézus az Isten fia, akkor a helyes választ kapták volna erre a kérdésre, és nem lett volna kétségük a Jézus szava iránt, és az ő Istentől jövő elhívása iránt. Honnan tudhatjuk hát, hogy egy tanítás tiszta forrásból származik, vagy nem? Hát elsősorban úgy tudhatjuk, ha ismerjük a jót, az igazit, a tisztát, és akkor észrevesszük az eltérést, felismerjük a hamisat, a rosszat, és attól el tudunk zárkózni. Amikor a pénzügyi dolgozókat felkészítik arra, hogy ne fogadjanak el hamis bankjegyeket, akkor nem arra teszik a fő hangsúlyt, hogy százféle hamisítási trükk felismerésére megtanítsák őket, hanem arra tanítják, hogy az igazit, a jót ismerjék meg minél jobban, és akkor, ami ettől eltér, arra felfigyeljenek, és így könnyen kiszűrjék a hamis pénzt, a hamis bankjegyet. János arról ír, hogy Jézus személye, a Jézus váltságműve, ami megváltásunk alapja. Ezért akik nem annak vallják Jézust, aki ő valójában, tehát testben megjelent Krisztusnak, vagy akik kikerülik az ő kereszthalálát és feltámadását, mindazt, amit ő tett, amit miattunk, helyettünk és érettünk, szenvedett, és ahogy a halálból feltámadt, akik ezt figyelmen kívül hagyják, azok nem az Istentől valók, és azokra nem szabad hallgatnunk. Ha ugyanis lenne más mód a bűn rendezésére, ha ki lehetne kerülni a bűnbánatot és a megtérést, a bűnből való szabadulást más módon is, akkor Jézusnak nem kellett volna meghalnia a kereszten, akkor nem kellett volna eljönnie ebbe a világba, hogy megváltson bennünket. Luther ismerte már Jézust, és azonnal feltűnt neki, hogy az egyház hamis utat kínál az üdvösségre. És szükség volt arra, hogy a tiszta hitre vágyódó emberek is oda mehessenek a tiszta forráshoz, hogy megízleljék és különbséget tudjanak tenni a világ szava és Isten szava között. Nekünk, akik ismerjük már Jézust, akik ismerjük a róla szóló evangéliumot, ugyanúgy szól Pál intelme, mint a Galatáknak. Csodálkozom, hogy attól, aki Krisztus kegyelme által elhívott titeket, ilyen hamar más evangéliumhoz pártoltok, pedig nincsen más evangélium. De egyesek megzavartak titeket, és el akarják ferdíteni Krisztus evangéliumát. De ha még mi magunk, vagy egy mennyből való angyal hirdetne is nektek evangéliumot azon kívül, amelyet mi hirdettünk, átkozott legyen. Csak egy evangélium van, nincs más evangélium, csak az, hogy Isten szeret, nem akarja, hogy elvesszünk, ezért elküldte fiát, Jézust a világba, ő megváltott minket az ördög hatalmából, kiszabadított a bűn rabságából, meghalt értünk a kereszten, hogy aki hisz ő benne, annak örök élete legyen. Nincs más név, aki által üdvözülhetnénk, csak Jézus Krisztus. Aki az ő útján jár, az hallja az ő hangját. Aki hallgat rá, az nem téved el. Aki mindvégig álhatatosan ragaszkodik hozzá, az üdvözül. És aki őt így megismerte, az érzékeny lesz arra is, amikor valamilyen más tanítás hangzik, és az Isten lelke segít bennünket arra, hogy meg tudjuk különböztetni azt, ami tőle való, attól, ami nem tőle való. Ne higgyünk minden léleknek, ne hallgassunk minden jónak látszó tanításra. Hamis az a tanítás, amely arra irányul, hogy valósítsuk meg önmagunkat. A mai hamis próféták azt mondják, hogy mindenkiben van valami jó, azt meg kell keresnünk magunkban, és ki kell fejlesztenünk, hogy ne a rossz, hanem a jó legyen az erősebb, és akkor lesz egészséges a lelkünk, az életünk. Így kell nekünk gondolkodnunk. Isten igéje viszont azt mondja, hogy a bűn akkora rombolást végzett bennünk, hogy nincsen már a tagjainkban semmi jó, csak ha Jézus költözik a szívünkben, akkor van bennünk jó. A nem keresztény pszichológia Jézus nélküli megoldásokat keres, még azokra a lelki bajokra is, amelyeket a bűn okozott, és nem jut el oda, hogy Jézus az egyetlen szabadító a sátán rabságából. Nekünk nem önmagunkat kell megvalósítanunk, hanem Jézus Krisztust bennünk. Jézus Krisztus nagyságát, valóságát kell megtapasztalnunk és felmutatnunk. Őt kell hirdetnünk, őről kell bizonyságot tennünk. Ahogy Keresztelő János mondta, hogy Jézusnak növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem. Hogyan olvastuk az igét? Vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy Istentől valók-e, mert sok hamis próféta jött el a világba. Ők a világból valók, ezért a világ szerint beszélnek, és a világ rájuk hallgat. Mi Istentől valók vagyunk, aki ismeri Istent, az hallgat ránk, aki nem Istentől van, az nem hallgat ránk. erről ismerjük meg az igazság lelkét és a téveigés lelkét. De jó lenne, ha mindannyian olyan tisztán és világosan látnánk mindezekben, ahogy minket Isten int és figyelmeztet János levelein keresztül. Kinek az útján járok? Kire hallgatok? Milyen jó lenne, ha el tudnánk mindannyian mondani, hogy csak Jézusra hallgatok. A keskeny úton járva hallom a hangját, beszél velem, és tudom, hogy mindenben a javamat akarja, akkor is az igazat mondja nekem, ha fáj szembenéznem a bűneimmel, mert ő gyógyulást és szabadulást hozott nekem. Honnan tudom megkülönböztetni az Istentől vagy az ördögtől jövő tanítást? Onnan, hogy megismertem Jézust, ismerem a hangját, és a lelkemben visszhangzik az ő szava. Az idegen hang azonnal zavarni fog, és arra nem is akarok figyelni, hallgatni, pláne nem követni azt. Segítsen bennünket, ami Urunk, hogy hűségesen ragaszkodva hozzá, végig megmaradjunk az ő útján, hallgassunk az ő szavára, és el tudjunk zárkózni minden olyantól, ami tévútra vedetne bennünket. És ő célba fog juttatni bennünket, hogy mindörökké ott legyünk nála, ahol már nem lesz félrevedetés, ahol már nem lesz bűn, ahol nem lesz már, ami megzavarja a lelkünk üdvösségét, békességét. Adja meg az Úr, hogy így járhassunk mindannyian az ő útján. Amen. Válaszoljunk fennállva az igére, és énekeljük a 153. dicséret első versét. A 153. dicséret első verse így kezdődik. Tudom, pásztorom és vezérem én nékem, az én Uram Istenem. Helyünket elfoglalva, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk téged, Urunk, aki igaz útra tanítasz bennünket, és vedetsz minket az örökké valóság útján. Azt kérjük, amit a Zsoltáros így kért, hogy vizsgálj meg engem, Uram, hogy igaz úton járok-e. Ismerd meg szívem szándékait, hogy valóban a helyes utat választottam-e. Vedess az örökké valóság útján. Őrizz hamis tudománytól, hogy mi ne tanuljunk mástól, és ne legyen több más senki, hanem Krisztus, kiben kell bízni. Látod, hogy mennyi információ ér bennünket, és milyen nehéz eligazodni azokban az útvesztőkben, amelyeknek könnyű áldozatul esni, jónak látszó utat, csábítót választani, és elvétjük a helyes utat, ha nem te vagy a mi iránytünk, vezérünk, útba igazítunk. Segíts, Urunk, hogy a szívünk mindig rá tudjon hangolódni a te igéd világos, érthető útmutatására. Hadd kövessünk téged életünk minden döntésében, és hadd ragaszkodjunk hozzád, aki hűséges és örökkivaló szeretettel szeretsz bennünket. Imádkozunk a családunkért, gyermekeinkért, hogy ők is a te utadat tudják járni, hiszen őnekik még nehezebb a helyzetük, mint amiben mi nőttünk föl. Hadd lássák világosan, hogy te őket is vezetni tudod. Hadd imádkozzunk azokért, akik még most is keresik a helyes utat, és nincs, aki tanácsolja őket. Addurunk, hogy minél többen eljussunk a te igaz ismeretedre, és arra az útra, amely hozzád vezet. Imádkozunk a betegekért, a szenvedőkért, a nyomorúságban tengődőkért, azokért, akik segítségül hívják a te nevedet. Így imádkozunk azokért, akik már közel vannak ahhoz, hogy el kell hagyniuk ezt a földi életet, hogy hadd legyen számukra világos, hogy te, Úr Jézus Krisztus vagy az út, az igazság és az élet, és általad mehetünk az Atyához. Imádkozunk az előttünk álló lelki alkalmakért, hogy azokon is ilyen tisztán és világosan szóljon a te igéd, hogy ne tévedjünk el, hanem végig megmaradjunk a helyes úton. Hálát adunk a tegnapi lelki alkalomért, a női csendes napért, amelyre sokfelől hoztál el olyanokat, akik vágyódnak a te közelségedre, a te igéd útmutatására. Áld meg mindazokat, akik hallgatják szomjas szívvel a te igédet, hogy megelégítessenek, és ne tévesszék el a célt. Hallgass meg, Urunk, azt az imádságot is, amit most csendben mondunk el előtted. Amen. Fennállva imádkozzuk a mi Urunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek az igei alkalmainkat. Kedden délelőtt 9 órakor gyülekezeti bibliaórát tartunk, Kedden este 7 órakor lesz presbiteri gyűlés. Ugye arra kérem azokat a presbiter testvéreket, akik még nem írták alá a meghívójukat, hogy ezt pótolják. Csütörtök este 7 órakor tartunk kóruspróbát, és utána 8:30-tól imaközösségben vagyunk együtt. Pénteken 9 órától lesz mamakör a kisgyermekes anyukák részére. Pénteken este 6 órakor és 8 órakor van ifjúsági biblióra, és most pénteken a bibliaiskola következő alkalma is lesz, amit a Kiválasztottak című film alapján veszünk sorra, természetesen a Biblia az alapja ennek a foglalkozásnak. Minden érdeklődőt szeretettel várunk erre is. Jövő vasárnap folytatjuk azt a sorozatot, amikor egyházunk misszióit mutatjuk be a testvéreknek. Jövő vasárnap a börtönmisszióról lesz szó, és a vendég igehirdető szolgál közöttünk. A vasárnapi perzsépénzünket is erre a misszióra fogjuk adni. November 24-től, tehát holnaphoz 2 hétre indul az evangelizációs hetünk. Már most hirdetjük a testvéreket, hogy szabaddá tudják azokat az estéket tenni és eljönni ezekre az alkalmakra. November 30-án, azaz advent első vasárnapján a jubiláló házaspárokat is szeretnénk emléklappal megköszönteni, akik 25-50-60 éve kötöttek házasságot, és azoknak, akiknek itt volt az esküvőjük, az anyakönyvből megtaláltuk az adatait, de akik nem itt esküdtek, hanem más helyen, azokat arra kérjük, hogy szóljanak, jelezzék felém, hogy őket is meg tudjuk erre a hálaadó alkalomra hívni, hiszen hálát adhatunk Istennek az együtt töltött esztendőkért. Advent második vasárnapján este pedig egy zenés áhítat lesz, de ezt még később hirdetni fogjuk. Isten iránti hálával mondhatjuk el, hogy tegnap a női csendes napunkon mintegy 150 résztvevővel lehettek együtt azok, akik itt voltak, és köszönjük azoknak, akik ebben segítségünkre voltak. A süteményeket köszönjük, a kétkezi munkát, azt az időt, amit az Úr ügyére fordítottak a testvérek, és így az evangélium üzenete eljuthatott mindazokhoz, akik eljöttek. Isten látja, amit teszünk, és ő megfizet érte, nem hiába való az Úrért való fáradozás. Keresztény részvétel hirdetem halottunkat, Nagy Sándor Mihály 76 éves korában hunyt el, bár ő már nem itt Pátyon lakott, de pátyi származású. A temetése szerdán 1 órakor lesz. Isten vigasztaló kegyelme legyen a gyászoló hozzátartozókkal. Már a múlt vasárnap is hirdettük, most is hirdetjük, hogy a harangozói egyházfi állás ez év végéig van betöltve, december 31-én megürül, és ezért 2026. január 1-i kezdéssel meghirdetjük ezt az állást, részmunkaidős állást, amelynek részleteiről az érdeklődőket személyes beszélgetésben tájékoztatjuk. Aki úgy látja, hogy Isten erre a munkára, állásra hívja el, az kérjük, hogy jelentkezzék nálunk. Most is kaptunk kenyeret a kovászdától, a megmaradt kenyereket szét lehet osztani, el lehet vinni, akinek erre szüksége van, vagy aki tud olyan valakiről, akinek szüksége lehet rá, az istentisztelet után a gyülekezeti háznál vannak ezek a kenyerek. Iratterjesztésünket is szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe, Bibliák, énekeskönyvek, hitünket ébresztő és erősítő kiadványok kaphatók az Isten tisztelet után. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Záró énekül a 311. énekünket énekeljük. A 311. dicséret így kezdődik, csak egyedül a Szentírás. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunknak, üdvözítő Jézusunknak ismeretében, övé legyen a dicsőség mind most, mind örökkön örökké. Amen.